Still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Liebe Schwestern, seid alle ganz, ganz herzlich willkommen geheißen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch euch alle, die online zugeschaltet seid, grüßen wir von ganzem Herzen. Wir freuen uns, dass wir im Namen des Herrn versammelt sind, um sein Wort zu hören und um den Segen zu empfangen, den er uns auch heute Morgen bereitet hat. Wir freuen uns, dass ihr weit und breit aus dem ganzen Lande, aber auch aus den Nachbarländern zu uns gekommen seid, aber möchten auch noch mal besonders erwähnen, die Geschwister, die einen weiten Weg hierher hatten. Wir haben Brüder von der Elfenbeinküste in unserer Mitte, Brüder oder eine Familie aus Martinique, aus La Réunion. Wir haben unseren Bruder Justin, eigentlich aus Südafrika, der mittlerweile in Griechenland wohnt, in unserer Mitte. Und auch aus anderen Ländern, Brüder und Schwestern. Wir sind dem Herrn dankbar. Wir haben auch Grüße erhalten über die Nacht noch einmal von unserem Bruder Thomas, der alle herzlich aus seinem Urlaub grüßen lässt, aber auch von unserem Bruder Alexander aus Tatarstan, von unserem Bruder Oleg aus Krasnodar in Russland, von der Gemeinde aus Grodno in Weißrussland, von unserem Bruder Müller aus Österreich, unserem Bruder Cecil aus Pretoria, Südafrika, von unserem Bruder Octavius aus Indonesien, unserem Bruder Nyagi aus Nairobi in Kenia und auch von unserem Bruder aus Kuba. Alle sind mit uns verbunden und erfreuen sich am Worte Gottes. Ich denke, wir haben eben schon in den Liedern wunderbares Wort gehört, Evangelium gehört. Das Los ist uns aufs Lieblichste gefallen. Das dürfen wir doch für uns mit Freuden annehmen. Ich muss immer an diese Lotto-Millionäre denken, diejenigen, die im Glücksspiel gewinnen. Nur einer aus einer Million kann vielleicht gewinnen, aber derjenige kann sich freuen. Wie viel mehr wir, den der Herr alles geschenkt hat, was von oben kommt. Dem Herrn sei Dank. Und auch das Lied über die Überwinder. Wir dürfen sagen, wir haben nicht aus eigener Kraft überwunden, sondern überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Denn wir dürfen doch mit Freuden Zeugnis von dem ablegen, was der Herr an uns getan hat und was der Herr auch in dieser Zeit tut. Und auch das erste Lied, ein Blick auf Jesus macht das Herz still, so still. Als Petrus über das Wasser ging zum Herrn und er auf die Umstände blickte, sank er ein. Aber als er den Blick auf den Herrn hielt, da konnte er gehen. Und auch wir sind überzeugt, wenn wir auf ihn blicken, ist er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, wie es in der Schrift geschrieben steht. Ich hoffe, auch international wurde gestern dieses wunderbare Wort recht verstanden. In der deutschen Übersetzung steht sehr häufig das Wort Richtschnur, ein Begriff, der aus dem Bau kommt. Ich habe es ja kurz gezeigt, wenn man eine Schnur hat und die gerade spannt, dann muss man an dieser Schnur bauen. Nicht links davon, nicht rechts davon, dass es krumm und schief wird. Und wir dürfen in dieser Zeit das geoffenbarte Wort Gottes aufnehmen, welches unsere Richtschnur in dieser Zeit ist. Und Paulus hat es ja auch an die Korinther geschrieben: Als kundiger Baumeister habe ich den Grund gelegt, an jeder sehe zu, wie er darauf weiterbaue. Aber er hat auch seine Briefe hinterlassen als Richtschnur. Wir haben doch vom Herrn alles empfangen, dass wir in dieser Zeit frohen Mutes haben dürfen. Und er schreibt an die Galater: Ihr alle, die ihr nach dieser Richtschnur wandelt, über euch komme das Erbarmen und der Friede Gottes, über euch das Israel Gottes. Dem Herrn sei Dank, wir erwarten noch Großes diese Versammlung. Ich möchte gleich Helmut Russ bitten, mit uns die Lieder zu singen, um Bruder Daniel ein Wort zur Einleitung zu lesen, mit uns zu beten. Vorher stehen wir noch gemeinsam auf, um dem Herrn die Versammlung hinzulegen. geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen gemeinsam zu dir. Du hast überwunden Tod, Hölle und Grab, und wir dürfen durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk auch Überwinder sein. Wir haben unser Vertrauen auf dich gesetzt, denn du bist der Eckstein und der Schlussstein. Auch diese Versammlung legen wir in deine Hände mit der Bitte, dass ich deine lebendige Gegenwart bezeugen möge, dass du deinen Arm ausstrecken mögest, Wunder und Zeichen tun mögest, dass deine Segnungen an jeden zuteil werden, der dein Wort im Glauben aufgenommen hat. Wir legen die Versammlung in deine Hände, bitten hier für deinen Segen, aber auch international für alle, die angeschlossen sind, und geben dir die Ehre. Amen.
Lasst uns als erstes Lied singen, Lied Nummer 5. Lied Nummer 5, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Lied Nummer 5.
Gemerkt, in jeder Strophe steht immer Suchen im Gebet, gläubig im Gebet, er hört ein ernstes Gebet, flieht zu ihm wie im Gebet, wir gehen ins Gebet. Ja, da darf sich jeder selber fragen, ich stelle mir die Frage, wie oft, wie viel mache ich das? Und da stelle ich noch einen großen Mangel bei mir fest und jeder darf sich das selber beantworten. Aber zu ihm können wir immer kommen, egal wo wir sind, ob wir bei der Arbeit sind oder im Auto oder in der Küche. Wir können jederzeit zu ihm beten. Die Leitung ist nie, die ist nie besetzt. Wenn wir nur anrufen, ist manchmal besetzt die Leitung. Aber die Leitung zu unserem Herrn Jesus Christus ist immer frei. Da können wir zu jeder Zeit uns anrufen und melden. Yeah. Lasst uns noch als zweites Lied singen. Regen des Segens soll fallen, Nummer 14. Den brauchen wir ja auch im Irdischen, aber auch im Geistlichen. Lied Nummer 14.
Regen des Segens soll fallen, Im teuren Namen Jesus Christus. Ich grüße euch in den teuren Namen Jesus Christus. Amen. Bruder Erich hat gesagt, soll deutlich reden. War das deutlich genug? Regen des Segen soll fallen. Amen. Das ist unser Verlangen. Darauf warten wir. Der Herr ist treu. Aber bevor es dazu kommt, muss erstmal das Los auf mir fallen. Und das Los ist auf mir gefallen. Und das Lied hat mich gepackt. Ja, ich bin kein Millionär, ich bin mehr als ein Millionär. Das Los ist auf mir gefallen. Amen. In Lukas 12, Vers 32, dazu lese ich ein Wort. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat es gefallen, euch das Reich Gottes zu geben. Amen. Das Los ist auf uns gefallen. Unser Vater, es ist gefallen, uns einfach das Reich zu geben. Epheser 2, Paulus sagt auf Vers 8, Epheser 2, Vers 8, denn durch die Gnade, Amen, gegeben durch Gnade, nichts anderes. Wir haben nichts dafür getan. Durch Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Amen. Wir haben geglaubt. Amen. Das ist uns auch zuteil geworden, wie der Abraham. Aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist das. Gottes Geschenk. Amen. Mehr als ein Millionär. Amen. Noch ein Wort. 1. Thessalonicher oder, nee, ich glaube, 1. Petrus 2. Noch dazu kommt die Erwählung. Wir wollen nicht Epheser 1, 3 lesen, aber lesen wir noch 1. Petrus 2, Vers 9, damit wir sehen, wie weit der es getrieben hat. Wie weit für uns aus Gnade. Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft. Amen. Das zum Eigentum erkorene Volk. Und ihr sollt die Tugenden dessen verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ist es nicht wunderbar? Amen. Das hat er getan. Schließen wir mit 1. Thessalonicher 5. Der hat es angefangen, der wird es vollenden. Ich glaube, das ist 1. Thessalonicher 5, wenn ich mich nicht... 1. Thessalonicher 5. Gucken wir, wo es ist. Vers 23. Amen. Er selbst, seit Lukas reden wir nur von er. Das ist wunderbar. Der hat angefangen, der wird es vollenden. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Amen. Regen des Segens soll fallen. Lob und Dank. Und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unser Herr Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Amen. Geist, Seele und sogar Leib. er wird es vollenden. Lob und Dank seid unserem Herrn.
Wir stehen auf zum Gebet. Geliebter Herr, was sollen wir dir sagen? Das Los ist auf mir gefallen. Ich bin Kind Gott. Ich bin dein Kind. Nur aus Gnade. Du hast es mir geschenkt. Du hast es uns geschenkt. Heute, auch mit unserem Mangel, sind wir dein Eigentum erkoren, damit wir deine Tugend weitertragen, weiter verkünden durch unser Leben. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Nicht aus uns, aber du, der das Werk an uns angefangen hat, so wirst es vollenden. Und wir werden da stehen, wenn du wiederkommen wirst. Wir wissen es, weil wir geglaubt haben. Und wir glauben weiter, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt und gepriesen sei dein Name, dass es nicht von einem Mensch kommt und dass wir kein Mensch folgen, aber in unserem Herzen, in unserer Seele, wir haben dich erfasst. Du hast uns gepackt und du wirst uns führen, bis wir dich sehen. Wir werden verwandelt sein. Wir werden dir ähnlich sein. Oh, was für ein Geschenk ist das. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Bereite unsere Herzen, damit wir dein Wort heute nochmal auf uns nehmen, dass es wieder auf uns arbeitet, damit wir für diesen Tag, diesen glorreichen Tag bereit sein können. Nicht nur hier in Krefeld, sondern in der ganzen Welt, wo dein Volk versammelt ist, um dein Wort zu hören, was der Geist heute den Gemeinden zu sagen hat. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, im Namen Jesus Christus. Amen.
Ez az Istentől érkező szolgálat elhangzott 1991. június 2-án. A témával az Ésaiás 30. fejezetének 8. versétől a 13. verséig. Az Isten igéje a látnokokhoz, az ő prófétáihoz intéződött, nem pedig a félre sikerült fiakhoz, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr tanításainak, vagy utasításainak. Isten megbízásából szolgál Frank testvér. Ma reggel is szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr drága nevében. Folytatni fogjuk az íge hirdetést. Felismertük, milyen fontos az íge, és mennyire fontos, hogy eredeti formájában értelmezés nélkül kerüljön a gyertyatartóra. A Zsoltár szavaiból csodálatos dolgokat hallottunk. Szokás szerint ismét minden sor, minden kijelentésnél megállhatnánk. Itt a 6. vers 2. felében együtt olvastuk. És örvendező ajkakkal magasztalod Isten dicsőségét. Valahányszor ágyamon rád gondolok, az éjszaka óráiban rólad elmélkedem, mert te segítség voltál nekem, és szárnyaid árnyékában ujjonghatok. Egyszerűen csodálatos, amennyiben elértük ezt a hitbeli állapotot, és biztonságban vagyunk Istenünkben, tudatában révén annak, hogy semmi sem érhet bennünket, ami elkerülni az ő figyelmét. És ami azután ér minket, még ha az ördög gonosz szándékkal is teszi, amit tesz, az Isten jóra fogja fordítani, sőt, még az átkot is áldássá változtatja azok számára, akiket megáldott. Az a hölgy, aki ma is itt van, akivel tegnap beszélgettem, meg fogja bocsájtani, senki sem tudja, kiről van szó. Azt mondta, én elmentem a paphoz is, és ott két keresztet szenteltettem meg magamnak. De hiszen tudjátok, hogyan vélekedünk mi efelől. Nem a kereszt, nem valamilyen keresztet kell megszentelni és megáldani, hanem Isten az, aki az egész embert megáldja, megszentelheti azt, akit megváltott. Nem tárgyakat, nem autókat, nem mezők részesülnek valamilyen áldásban, És ezt is világosan és egyértelműen ki kell mondani. Isten áldása nem ott van, ahol valaki egy képletet ismételget, ott ugyanis valami egészen más van, minden más, csak nem Isten áldása. Isten áldása ott van, ahol az emberek, mint Ábrahám, kapcsolatban állnak Istennel, ahol kinyilatkoztatja magát nekik, és megajándékozza őket az ő ígéretével, és azok, akik hittel fogadják azokat, azok részesülnek az ő áldásában, a mindenható Isten áldásában. Hiszen egyszer átéltem magam is Witbankben, Dél-Afrikában, ahogy a katolikus egyházban történik az áldásosztogatás. Csak hogy egy ilyen emberek által osztogatott látszatáldásra senkinek nincs szüksége. Viszont amire mindannyiunknak szüksége van, az az élő Isten áldása, a Szentírás szava szerint, hogy megáldalak téged, és áldásul állítalak oda téged. Aztán az összeköttetés a Galatákhoz írt levélhez, te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei. És ez az áldás Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül jut el hozzánk, ő rajta a megfeszítetten keresztül. Mi nem vetünk keresztet, mintha abban áldás lenne, hanem azt az áldást élvezzük, amelyet Isten a megfeszített által megadott nekünk. Amen. Ezt nagyon-nagyon világosan felismertük. És ahogy már el is mondtuk, az áldás Istentől jön, nem pedig egy embertől. De ismét van egy példa arra, hogyan megvannak tévesztve az emberek valamilyen jóra való félrevezető szavakkal. És ez esetben, ahogy a tegnap este áttekintettük, le kell legyen rombolva a hazugság védőernyője, az egész hazugság építmény össze kell omoljon. Isten ígéje pedig olyan kell legyen, mint a sziklákat összetörő kalapács, mint a mindent elégető tűz. Ami Istenünk ígéje, ismét fel kell legyen ruházza minden hatósággal, hogy megvalósítsa azt, amire el lett küldve. Ha belegondolunk, elgondolkodunk afelől, hogy Isten ígéje által lett minden abból, ami lett, az egész világegyetem Isten ígéjének, az ő kimondott szavának az eredménye. Isten kimondta és meglett, parancsolt és előállt. Nem volt szükség még egy új mozdulatára sem, nem igényelt erőfeszítést, nem látszott izommunka, hanem parancsolt, kimondta és meglett. Ami Istenünk ma is szól még, ami Istenünknek ma is parancsszava van, és ő azt mondja, amit elhatároztam én magamnak, az meg fog történni, az én tanács határozatom megvalósul. Milyen csodálatos tudni azt, hogy ő, az Úr az, aki a trónon ül, és hogy uralkodik, amíg minden ellensége a lába zsámolyához nem lesz vetve. Nos, valóban egy legyőzött ellenséggel van dolgunk, és a Golgotán győztes Úrral, aki diadalmaskodott, feltámadt, és mi is ővel együtt feltámadtunk egy új életre, hogy így szolgálhassuk Istent. A 63. Zsoltár 9. verse is olyan becses. A lelkem megkapaszkodik te benned. Amint tudjátok, ha valami megkapaszkodik, az nem enged el, hanem szilárdan kötődik ahhoz, akihez kapaszkodik. A lelkem megkapaszkodik te benned, a te jobb kezed támogat engem, hogy egyenesen álljak. Halleluja! Hányszor keresztül mentünk már olyan megpróbáltatásokon, legyünk őszinték, amikor nem tudtuk, hogyan fog véget érni, és azután visszatekinthettünk, és elmondhattuk, és tanúságot tehettünk. Az Úr keze vezetett engem, és az Úr kezében maradt a győzelem, és így újra és újra hálát adhatunk Istennek. Majd még a 10. vers is. De ők, akik az életemre törnek, hogy tönkre tegyenek, a föld legmélyebb mélységeibe lesznek taszítva. A kard penge élességének lesznek kiszolgáltatva, a sakálok zsákmánnyává válnak. Isten gondoskodott arról, hogy ilyen emberek is megpróbáltatásokon menjenek keresztül, hogy mindannyiunknak egy példát mutassanak abban, hogy bízhatunk Istenben, bármilyen helyzetben is legyünk. Még az 5. vers. Így magasztalni akarlak téged egész életemben. Kezeimet felemelem a te nevedben. A kezeimet felemelem a te nevedben. Amikor Pál apostol azt írja az Új Szövetségben, hogy azt akarom, hogy a szent férfiak minden helyen szent kezeket emeljenek fel, és imádkozzanak Istenhez, akkor tudta, mit mond. A férfiak imádságban kinyújtották kezeiket Isten felé abban a valódi reménységben, elvárásban, hogy tőle kapnak valamit, hogy ő megajándékozza őket. Bárki ajándékot oszt, különösen a gyermekeknél látható, hogyan nyújtják ki a kezüket utána, hogy átvegyék a nekik nyújtott ajándékot. Így várták Isten emberei, hogy ne csak imádkozzanak, hanem Istentől megkapják azt az ajándékot, amit kértek, és kinyújtották a kezeiket az Úr előtt, hogy szívük megteljen azzal, amit kértek. Avagy nem csodálatos ez, avagy nem egy hitből fakadó cselekedete? Testvéreim, hadd legyünk bátrak, hogy mi is eljussunk úgy imádkozni, hogy kinyújtsuk a kezünket, nem csak úgy nyugodtan, kinyújthatjátok így is, hogy szimbolikusan azt mondjuk az Úrnak, meg szeretném kapni azt, amiért imádkoztam, vagy imádkozok, és amit kegyelemből te megígértél nekünk, és amivel megajándékoztál bennünket. Isten meghallgatja az imádságokat, Isten segít is, magasztalva legyen az ő szent neve. A Márk evangéliumának első fejezetéből jutott eszembe egy íge. Itt az első versben már megvan adva az Új Szövetség kezdete. Csak egy verset szeretnék felolvasni a Márk evangéliumának első fejezetének 5. versét. Akkor az egész zsidó nép és Jeruzsálem minden közlakója kiment ő hozzá a Jordánhoz, és alávetették magukat a bemerítkezésnek a Jordán folyóban, miközben bűneiket megvallották. Ha így olvassuk ezt a verset, és visszagondolunk Keresztelő János szolgálatára, hogy a Ézsás próféta 40. fejezete, és Malakiás 3. fejezete, megjövendőlte azt a szolgálatot. Ezek a két ígehelyek vannak itt megadva, párhuzamos helyként is. És ha azt olvassuk, vagy arról van beszámolva, hogy az egész zsidó tartomány és Jeruzsálem minden lakossa kiment ő hozzá, és alávetették magukat a bemerítkezésnek ő által a Jordán folyóban, akkor meg lehetne kérdezni, hol maradt azután a nagy sokaság később. De hiszen tudjátok, hogy néha ébredések történnek, csodálatos ébredések törnek ki. A kérdés csak az, hogy mi marad a végén egy ébredésből. Valaki adott nekem egy felvételt Brennan testvér egyik összejöveteléről. Úgy emlékszem, Kansas City-ben az Egyesült Államokban volt, hogy megmutassa nekem azokat a hatalmas nagy tömegeket, akik az összejövetelein hallgatták az ígét. És ha egyszer találok egy kis időt, talán ki is teszünk majd a kirakatba néhány fotót, azokról a nagy összejövetelekről. Ha belegondolok, hányan ellátogattak ezekre az összejövetelekre, és Branham testvér egy prédikációjában azt mondja, szolgálatom kapcsán több mint 10 millió emberrel állok kapcsolatban szerte a világon. Amikor meghallottam ezt a kifejezést, hogy több mint 10 millió, egyrészt örültem. Ha ma visszatekintünk, akkor azt kérdezem magamtól, mi maradt meg azokból a sok millióból? Képzeljétek csak el magatoknak ezt így. Branham testvér 1964-ben és 1965-ben országszerte számos közvetítésen keresztül szólhatott sok gyülekezetekhez, templomokhoz és így tovább. Volt egy különleges hálózat, amely országos kiterjedésű volt, mind az összes államot magába foglalta, és így valóban nem csupán néhány százan, mondjuk a Jeffersonville-i kápolnában, hanem valóban milliók hallgathatták a prédikációit. És Demos Shakerian, a teljes evangélium embere, illetve az igazgató tanács elnöke, aki multiomos volt, valamint sokan mások gondoskodtak arról, hogy ez megvalósulhasson. Mindazonáltal, ha ma megkérdezzük, ki ismeri egyáltalán ezt az embert, nemhogy azt ki tudja, és ki van tisztában azzal, mit tett Isten, és mit akart megvalósítani, akkor már csak nagyon kevesen maradtak. És ezek a néhányan is szétszóródtak az ég négy tája felé, és a saját értelmezéseiket követik. De, és ezt minden de nélkül mondom, Istennek lesz egy gyülekezete, amely Isten ékéjéből és Isten szelleméből lesz született. Az elsőszülöttek gyülekezete, akik nem szaladnak minden tanítás szele után, és nem hagyják magukat ide-oda sodortatni, hanem szilárdan megalapozódtak az ígében, a Szentírás szava szerint, hogy kegyelemből szilárduljon meg a szív. Tehát nem a tömegek a mérvadóak, akik valamikor felbukkannak, hanem azok, akik megmaradnak. Ezt látjuk a mi Urunk esetében is, ezrek jelentek meg meghallgatni őt, és azután meg kellett kérdeznie, ti is el akartok hagyni engem? A Lukács 1-ből szeretném felolvasni a témánkhoz kapcsolódó első verseket, Lukács 1, az első fejezet első négy versét. Az első négy vers a Lukács 1-ből. Mivel jól ismert, hogy már sokan vállalkoztak arra, hogy beszámolót írjanak azokról az eseményekről, a történtekről, amelyek közöttünk megvalósultak. Úgy, ahogy azok az emberek átadták nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúk és az íge szolgái voltak. Úgy én is elhatároztam magam, miután a kezdetektől fogva gondosan utána jártam minden egyes ténynek, hogy mindezt a te számodra, nemes Theophilus, a helyes sorrendbe leírjam, feljegyezzem. Azért, hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, amelyekben oktatást kaptál. Itt ismételten hangsúlyoztuk, hogy az új szövetségben nyomon követhető, milyen módon teljesedett be az ószövetségi prófécia. Voltak emberek az Ótestamentumban, akik jövendőltek, és voltak emberek az Új Szövetségben, akik azután ezt a megjövendőlt bibliai proféciát pontosan, és amint itt meg le is van írva, sorrendben rögzítették és osztályozták, rendszerezték. Én nagyon örülök annak, hogy ilyesmi már létezett a kezdetben. A kezdetben még nem volt zűrzavar, kezdetben megvolt az isteni rend, és az ége szolgái, akik hivatottak voltak arra, hogy leírják azt, ami a kezdetektől fogva volt, bizonyságul mindazok számára, akik a végéig hinni fognak. Ez volt a célja annak, hogy egyáltalán legyen írva, és azután itt nagyon világosan le van szögezve, azok által átadva, akik kezdettől fogva szemtanúi voltak az íge szolgálatának. Az íge szolgálatában álltak. De nem elég csupán az íge szolgálatában állni, és még az sem elég, hogy csak szemtanú legyünk. Így mindkét dolognak egybe kell vágnia. Szükséges, hogy az ember a kezdetektől fogva részesse legyen ennek, szemtanúvá váljon, azután pedig az Isten ígéje szolgájává legyen kijelölve, elrendelve, hogy a történteket Isten ígének megfelelően osztályozza. És ahogy itt mondva van, minden tény a kezdetektől gondosan nyomon kövesse, és mindent sorrendbe rögzítsen, feljegyezzen. Hát nem örültök-e annak, hogy itt nem egy zűrzavaros leírással van dolgunk, hanem annak a világos megjelenítésével, ami az elején történt. Ugyanazon a jogunk megvan nekünk is, hogy most a végen egy világos, a sorrendnek megfelelő üdvösség történeti áttekintést kapjunk. Nem csak egy nemes Theophilus, hanem bárki legyen a mi nevünk, és bármi legyen a mi nevünk, amennyivel Isten népéhez tartozunk, akkor megvan hozzá a jogi igényünk. És hadd emeljem ki még egyszer. Itt az van írva, hogy sokan vállalkoztak az írásra, és sokan írtak is. Csak hogy ezt az ember, ezt egyáltalán nem érdekelte, függetlenül attól, hogy százan írtak, vagy ezren. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy ő, mint az íge szolgája, elhivatást kapott-e arra, hogy a dolgokat a kezdetektől fogva nyomon kövesse, nem csupán részt vegyen abban, vagy leírja, amit mások már mondtak és papírra vetettek, hanem a szemtanúkhoz, a fültanúkhoz fordult, azokhoz, akik ott voltak, jelen voltak, és akik maguk is az íge szolgálatában álltak. Ezek a megfelelő emberek, nem pedig mindenféle jött-ment, aki nem tudja pontosan, miről is van szó, hanem egyszerűen szemtanúk és az íge szolgálatában álltak. Én nyilván úgy gondolom, hogy most a kegyelem idejének a végén egy hasonló szakaszt élünk át. Sokan írnak ugyan, és hadd mondjam ezt meg egyértelműen, sokan írnak arról is, ami a mi nemzedékünkben történt. És azután belekeverednek a saját gondolataik, és végül már nem lehet felismerni, miről is szól valójában a dolog. Mert nem az íge szolgái voltak, akiket Isten felhatalmazott volna arra, hogy azt tegyék, amit tesznek. Ez a lényeg, hogy nem mindenki teheti azt az Isten országában, amit akar, hanem Istennek kell rendelkeznie a folyamatok fölött. Én nem tudom, hol is mondtam ezt, valószínűleg mégis itt volt. Igen, határozottan azzal a képpel, amelyen a tűzoszlop Branham testvér feje felett látható. Elmeséltem-e itt, hogy hogyan repültem el Washingtonba, hogy ott megkeressem ezt, megtaláljam ezt a képet. Nos, valóban azok közé tartozom, akik nem szkeptikusak, de mindig szemtanúkká kell legyenek, mindig látniuk kell, hogy végső bizonyossággal elmondhassák, igenis, pontosan így volt. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezeket a dolgokat, amikről szó esett, amik megtörténtek, valóban őszintén utána járhattam. És egyszerűen hozzátartozik ahhoz is, hogy ezeket azután bibliai keretekbe helyezzük, hogy mindenki hit bizonyossággal álljon hozzájuk, és tudja, nem egy ember hozott létre valamilyen művet, hanem itt Isten avatkozott közbe, természet feletti módon végzett munkát, és megadta a visszaigazolását annak, hogy az utolsó napokban élünk, és Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele, már közel van. Szeretném még egyszer felolvasni ezt a részletet, azután pedig tovább megyünk. Itt a Lukács első fejezetének második verse. Úgy, ahogy azok az emberek átadták nekünk, akik kezdettől fogva szemtanúk, és az íke szolgálatában álltak. Úgy én is elhatároztam magam arra, miután a kezdetektől fogva gondosan utána jártam minden egyes ténynek, hogy mindezt a te számodra, nemes Theophilus, a helyes sorrendjében leírjam, vagy feljegyezzem. Azért, hogy meggyőződhess a hírek megbízhatóságáról, amelyekben oktatást kaptál. Van tehát egy íge, amely megbízható és bizonyos, és ez éppen Isten szent ígéje. És ebben az összefüggésben arra gondolok, nem kell kinyitnunk a Bibliát, hiszen mindannyian ismeritek a 2 Timóteus 4 második versét. Hirdesd az ígét, mert eljön az az idő, amikor nem fogják tisztelni a tanítást, hanem elfordulnak az igazságtól, és a mesék felé fordulnak. Nos, ez az idő bizonyára elérkezett. Csak hogy Isten adott még egy további ígéretet is, hogy egy éhséget küld az országba. Nem víz és kenyér utáni éhséget, hanem Isten ígének hallgatására irányuló éhséget. Ti mindannyian ismeritek ezeket az ószövetségi szakaszokat, amelyek tanúbizonyságul adattak nekünk, hogy azok beteljesedését lássuk akkor, amikor eljön az ideje. Az Ámos 8. fejezetének 11. verse. Ámos 8.11. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljönnek azok a napok, így szól Isten az Úr kijelentése, amikor egy éhséget küldök az országba, de nem kenyér utáni éhséget, és nem víz utáni szomjúságot, hanem az Úr szavainak meghallgatására irányuló éhséget. Következetesen tehát, ha Isten egy éhséget küld, akkor gondoskodik is arról, hogy ez az éhség csillapítható legyen. Akkor gondoskodik arról, hogy Isten házában legyen élelem, friss manna, Isten igének a kinyilatkoztatása a Szent Szellem által. És hisszük, hogy Isten mind a mai napig úgy rendelkezett, hogy befogadhatjuk magunkba Isten élő ígéjét, és az, ami táplálékunkká vált. Néhány szakasz intő szavak Ézsaiás prófétától, majd Jeremiástól, és azután visszatérünk az Új Szövetségbe. Én szeretek az Ószövetségben olvasni, mert Isten a prófétákon keresztül már kezdettől fogva kijelentette ezeket a dolgokat. Az Ézsaiás próféta 3. fejezete, Ézsaiás 30. fejezete a 8. verstől, talán a 12. versig. Menj be most, írd le ezt a szemük előtt egy táblára, és jegyezd be egy könyvbe, azért, hogy az örök bizonyságul szolgáljon az eljövendő idők számára. Amint észreveszitek azt, amit Isten mondott, le kellett írni, és az örök tanúbizonyságul kellett szolgálnia minden jövőbeni idő számára. Azután jön egy szemrehányás, mert ez egy makrancos nyakú nép, félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Ez is egy nagyon komoly szó. Ezt talán csak az érti meg igazán, akinek magának is fiai vannak, akik nem az apjuk nyomdokaiba állnak, járnak. Ezer fiak, ezer mások nem okoznak olyan szívfájdalmat egy apának, mint az a fia, aki nem az ő nyomdokait követi. Itt Isten fiaiként vagyunk megnevezve, olyan fiakként, akik ellenszegülnek atyjuk utasításainak, és nem az ő tanácsát követik, hanem a saját útjukat járnak, önfejűek. Itt ezek a fiakat félresíklott gyermekeknek vannak megnevezve, olyan fiaknak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Én megkérdezem tőletek, mit tehet egy apa valamilyen engedetlen fiakkal? Mit kezdjen velük? Ezek az ő szívfájdalma, ezek mindenféle szorongattást okoznak. Mit kezdjen velük? Ha látja őket és arra gondol, hogy ellenszegülésük miatt a saját útjukat járják önfejűen, a seb újra és újra felszakad, és a fájdalom egyre csak nagyobb lesz. Csak aki apa képes ezt megérteni. Itt Isten atyaként mutatkozik be nekünk, és így szól, mert ez egy makrancos nyakú nép, félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. De ez még nem is volt elég, folytatódik tovább. Akik a látnokokhoz fordulnak, és így szólnak, ne hozzátok nyilvánosságra a látomásaitokat, a profétákhoz pedig ne jövendüljetek nekünk, ne jövendüljétek nekünk az igazságot. Észreveszitek-e most, kik ezek a félre sikerült fiak? Isten szemében azok a félre sikerült fiak, akik nem tudnak mit kezdeni azzal, amit a látnokok és a proféták Istentől átvesznek. Sőt, még azt is mondják, hagyjatok engem békén ezzel. Így olvastuk itt Isten igéjében. Értitek-e, miről van szó? Nem csak arról, hogy azt mondjuk, Uram, Uram, és aztán már is belekerülünk ezzel Isten országába. Amennyiben Isten elküld egy látnokot, hiszen ismeritek az Ótestamentumot. Mielőtt a profétákat profétáknak nevezték volna, látnokoknak lettek nevezve, mert látomásokat láttak. Isten látomásokon keresztül szót hozzájuk, ők látták az eseményeket, a folyamatokat, amelyek azután az így szól, az Úr mondatta, átadtak és közvetítettek. Saul idején így hangzott, nincs-e már itt látnok, akin keresztül megkérdezhetnénk Istent, vagy hadd menjünk a látnokhoz. És a látnok látta azután, hol voltak a szamarak. A látnok látta, amit Isten kinyilatkoztatott neki. A látnok látott itt, vagy mindkét lábaival a földön állt, de a szemei fel voltak kenve szent kenettel, és látta azt, amit Istentől kifolyólag látni kapott. Hiszen Isten az ő szemein keresztül látott, és az ő száján keresztül szólt. Jánosról, aki a Pátmos szigetre volt száműzve, őt ugyanis látnoknak nevezték. Ő látta azt, ami meg lett mutatva neki, sőt, még egy angyal is el lett küldve hozzá. Ó, ma sokan azt mondanák, amennyiben valaki ezt állítaná, egy angyal jött hozzám, és szólt hozzám, akkor ezek a félre sikerült fiak már is azt gondolnák magukban, Nos igen, ezt nem igazán kell elhinnem. Én azonban elhiszem, és úgy érzem, figyelmeztetnem kell, hogy senki se vétkezzen azokkal a természet feletti dolgokkal kapcsolatosan, amelyeket Isten itt a Földön véghez visz. Aki még nem tudja elhinni, az hagyja úgy állva, ahogy van a Filippi beliekhez írt levél szava szerint. Amennyiben más véleményen vagytok, akkor kérjétek, hogy Isten nyilatkoztassa ki nektek. Itt van egy csodálatos íge. És még egyszer felolvasom az Ézsaiás 30. fejezetének 9. versét. Mert ez egy makrancos nyakú nép, félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Akkor miért ír a Pál apostol, hogy alakítsátok az életeteket, mint szent engedelmes gyermekei? Hiszen éppen arról van szó, hogy engedelmes fiakká váljunk, Isten útjain járjunk, útasításait betartsuk, kövessük, hogy ne kelljen haragudni a ránk, hanem örömöt lelhetné bennünk, ahogyan egy apa örömét leli abban a fiában, aki neki szolgál. Így van megírva már a Malakiás prófétánál is. Isten olyan embereket akar belőlünk formálni, akik az ő útjain járnak, az ő akaratát cselekszik, az ő rendelkezésére állnak, és az ő jó tetszése szerint akarnak élni. Ilyen fiakat és leányokat akar ő magának. És a tegnap a legvégén megemlítettük azt, hogy csak akkor, ha elmondhatjuk ugyanazt, amint Isten fia is mondott, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Csak azután jöhet a válasz. Te vagy az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, akin megnyugszik az én jó tetszésem. Isten jó tetszése csak akkor nyugszik meg rajtunk, ha Jézus Krisztusban vagyunk. És ha ő benne vagyunk, a saját útaink, a saját cselekedeteink, a saját életünk véget ért. És amit most még élünk, azt az Isten fiának hitében éljük, és az ő nyomdokaiba lépünk. Itt azokról a fiakról van szó, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak. Egy kérdés, vannak-e közöttünk is olyanok, akik nem akarnak engedelmeskedni az Úr utasításainak? Akkor hadd jöjjön, szálljon ma le ránk az Úr, ami Istenünk keze, és távolítson el minden megszállott makrancosságot, és ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy meghajoljunk a mindenható Isten előtt, a Szentírás szava szerint, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és az ördög menekülni fog tőletek. Tehát ezek a félre siklott fiak, akik nem követik az Úr utasításait, ők azt mondják a látnoknak, ne lássatok ti semmit. Pedig éppen ez, ami nagyon szükséges, hiszen a vakok vezetői bőven vannak minden vallás felekezetben. Az élő Isten gyülekezetében kell legyen egy szem, ott kell legyen a tisztánlátás, ott kell legyen a világosság, és erre vonatkozóan megvan egy íge, nem tudom pontosan hol található, de az Ézsaiás prófétájában kell legyen, hogy a szemek, azaz a látnokok szemei ellettek homályosítva, lettek leplezve, és emiatt az egész kinyilatkoztatás olyan lett, mint egy lepecsételt könyv. Még valamikor fel fogom olvasni nektek, még ma. Kérem, Ézsaiás 29, kérem, de csak akkor mondjátok és nevezzétek meg nekem, ha pontosan tudjátok, hol van megírva. Az Ézsaiás 29. fejezetének, igen, persze itt is van valójában. Elolvasom, igenis, itt van egészen pontosan, mégpedig az Ézsaiás 29. fejezetének 9. versétől. Bámuljatok csak, és termedjetek meg. Éljetek elvakultságban, téveszmékben, hogy megvakuljatok. Részegek vagytok, de nem a bortól. Tántorogtok, de nem a mámortól. Mert az Úr kiöntött rátok, tehát mert az Úr egy mély álom szellemét árasztotta rátok, és befogta a szemeteket, nektek a proféták, a látnokok szemeit, és befátyolozta a fejeteket. Értitek-e, miről van szó? Amennyiben a nép nem hajlandó befogadni egy Istentől küldöttek, akinek a szemei meglettek nyitva és meglettek kenve, ő ugyanis akkor az egész Úr testének szeme lesz. De hiszen tudjátok, hogy minden test sok tagból áll. A kéz nem láthat, de nagyon hasznos lehet. A láb is nagyon hasznos. Az egész test hasznos. Pál apostol így ír a korintusiaknak, ha az egész test szem lenne, hol maradnának a többi tagfunkciói. Isten úgy osztotta fel az Úr testét, hogy a különböző területek észlelhetőek legyenek, és a testben lévő szem egyszerűen a látnok, a prófétai szolgálat. És ahogyan itt a 30. fejezetben olvastuk, hogy tehát nem akarják ezt a szolgálatot, és ez még tovább folytatódik, gyorsan felolvasok még egy kicsit az Ézsaiás 30. fejezetéből, talán még egyszer a 10. verset, aztán a 12. versig. Akik a látnokokhoz így szólnak, ne hozzátok napvilágra a látomásaitokat, és a prófétákhoz pedig ne jövendőljétek nekünk az igazságot. Mondjatok nekünk kellemes dolgokat, prófétáljatok megtévesztéseket. Térjetek el az igazi útról, hagyjátok el az igazi ösvényt, hagyjatok minket békében Izrael szentjével. Nos, elmondom nektek még azt is, hogy hogyan történt ez. Mert mindig egy nagyon csodálatos prédikációt akartak, de az Izrael szentjének az így szól az Úr szavait, azt nem akarták. Egy szép Istentől érkező szolgálatot akartak ugyan maguknak, a térbeli kialakítást, a hangulatos környezetet, a harangszót, a tömjént, a gyönyörű zsoltár éneklést, a hallelujját, az amment, de egy Isten emberét, egy látnokot, egy prófétát, aki éppen nem harangozik és nem szorul tömjénre, hanem azzal lép fel, hogy így szól az Úr. Azt ugye nem akarták. Egyetlen papnak sem mondták, most már hagyjátok abba a harangszót. Egyetlen szolgának sem mondták a tömjén, azt már nem szeretjük, bántja az orrunkat. Mindenki mást békén hagytak. Kiket támadtak meg? A látnokokat, a prófétákat. Ma kik vannak kitéve a támadásoknak? Az evangélisták, a tanítók és a prédikátorok? Nem. Ma a prófétai szolgálat van ostrom alá véve, amely olyan fontos a végidőben. De erről felismerjük, hogy a helyes hajóban ülünk. Mert csak megismétlődik az, ami már mindig is különböző időkben megtörtént. Ha tehát nem vagyunk félre sikerült, hanem Isten jó tetszése szerint élő fiak és leányok, akkor többre vágyunk. Akkor nem mondjuk a látnokokat, most már hagyd abba, ez elég, hanem azt mondjuk, beszélj az Úr nevében, és készek vagyunk meghallgatni. Legyetek egyszer teljesen őszinték, nem jöttünk rá az ízére ezeknek a dolgoknak, amióta Isten ígéje kinyilatkoztatássá vált számunkra, és újra azzá válik, egyre többet szeretnénk hallani, és hálásak vagyunk, hogy az Úr szólt is. De itt folytatódik tovább, mégpedig a 11. versben. Elfordultok a helyes úttól, ezt olvastuk. Azután rögtön olvashatjuk a 12. verset is, mert ez adja meg az egésznek ugye az ízét. A 12. vers. Ezért így szólt Izrael népe szentje. Mivel elutasítjátok ezt az ígét, és erőszakra, és titkos útakra támaszkodtok, és ezekre hagyatkoztok is. Éppen ezért legyen ez a vétketek olyan számotokra, mint egy összeomlásra váró repedés. Tehát az összefüggés egyértelmű. A látnokok ne lássanak, a próféták ne szóljanak, hagyjatok békét minket Izrael népének a szentjével, és akkor jön a válasz. Mivel elutasítjátok ezt az ígét, miféle ígéről van itt szó? Arról, amit a látnokok és a próféták az Úr nevében közvetítettek. Az a lényeg, hogy őszintén és becsületesen fogadjuk be Isten ígéjét, amely kinyilatkoztatás útján kaptunk. Amennyiben elutasítjuk a prófétai ígét, akkor Isten is el fog utasítani minket. És ha azt mondjuk a látnokoknak, figyeljetek, akkor mi leszünk azok, akik többé nem fognak látni. És ha azt mondjuk a prófétáknak, ne prófétáljatok többé, akkor mi leszünk azok, akik a sötétben maradunk. Mert megvan írva, hogy ahol nincs prófétai kinyilatkoztatás, ott tévelyeg a nép. A prófétai ígének prófétai kinyilatkoztatásnak kell lennie. Jaj, nekünk, ha az Úr büntetésről el kell fedje előttünk a látnokokat, mert akkor a tartalom számunkra olyan lesz, mint egy lepecsételt könyvtartalma. Ehhez az Ézsás 29-ből származó bibliai idézethez még másokat is hozzáadhatnék, de hadd olvassam fel ezt az egyet még, az Ézsás 29. fejezetének 10. verseit. Mert az Úr egy mély álom szellemét árasztotta rátok, és a fejetekre, és elzárta a szemeteket, a prófétákat, és fátyollal borította be a fejeteket, a látnokokat. Ilyen lett hát az egész kinyilatkoztatás számotokra, mint egy lepecsételt könyv tartalma. Hát nem így, nem ez a helyzet ma? És nem szeretném túlzásba vinni, és nem akarom provokatív lenni. És mégis, a tényállás a következő. Aki nem fogadja el a mi napjainkra szánt prófétai szolgálatot, amelyet Isten küldött és rendelt el mégis, annak a 7 pecséttel lezárt könyv továbbra is 7 pecséttel lezárt könyv marad, és továbbra is a saját magyarázatai lesznek róla. De soha nem lesz képes kinyilatkoztatás által betekinteni abba, ami előtte rejtve volt. Istennek megvan egy rendje, amennyiben elküldte az ő szolgáit és prófétáit, akiket ő szemeknek nevez, akik helyette látnak, az ő nevében beszélnek, akkor jogunk van az Úr nevében beszélni, mert Isten küldte el őket. És aki befogadja őket, az befogadja azt, aki elküldte őket. Még egyszer a 11. vers. Így tehát az egész kinyilatkoztatás olyan lett számotokra, mint egy lepecsételt könyvtartalma, amelyet egy írástudónak adnak át azzal a közléssel, olvast el ezt egyszer, ő pedig aztán így felel. Nem tudom, hiszen le van pecsételve, hogy olvassam. Viszont, ha ezt a könyvet egy írástudatlan embernek adják át azzal a közzéssel, olvast el ezt egyszer, akkor az így válaszol, hiszen nem tudok olvasni. Nos, a végén mindkettőjük helyzete végzetes. Az egyik tud olvasni, és mégsem tudja olvasni, és ha olvas, az elolvasott szöveg számára érthetetlen marad, a másik pedig egyszerűen nem mond. Azt mondja, hogy nem tudok olvasni. Nos, hol van akkor a segítség? A segítség itt van. Nem ott. Hol van a segítség? Istennél van. És hadd mondjam ki egyszer nagyon világosan, amennyiben Isten elküld egy prófétát, akkor ezen az emberen nyugszik a szent kened, hogy Isten kinyilatkoztatásait továbbítsa Isten népének, és mindazok, akik tisztelik és elfogadják ezt az Istentől elrendelt szolgálatot, ugyanazon szellem kenete alatt állnak. És amit egy látnok látott, azt ők is látják. És amit egy próféta hirdetett, azt ők is meghallották az ige hirdetésben, és kinyilatkoztatássá vált számukra is. Ez az Isten útja az ő népével. Egy más út az nem létezik. Hadd olvassak fel még röviden az Ézsaiás 30. fejezetéből, a 19. és 21. verseket még. Ézsaiás 30. fejezete a 19-től a 21-ig tartó ige verseket. Igen, te Sion népe, aki Jeruzsálemben laksz, ne sírj örökké, vagy folyamatosan. Bizonyára kegyelmet fog gyakorolni irántad, ha segítségért kiáltasz, mihelyt meghallja kiáltásodat, válaszolni fog neked. És bár úgy lesz, hogy a mindenható urat, a nyomorúság kenyerét és a megpróbáltatás vizét adja neked, a te tanítóid azonban nem kell többé elrejtőzzenek, hanem a te szemeid meglátják majd tanítóidat, és füleitek meg mögöttetek hallani fogját a hozzátok intézett kiáltást. Ez az út, nos járjatok rajta. Isten megadja ezt az útmutatást a prófétai ígén keresztül. Megmutatja az útat, amelyen járni kell, hogy el lehessen érni a célt. Összehasonlításként felolvasom nektek a Jeremiás 6. fejezetéből, szintén néhány verset a Jeremiás 6. fejezetéből. A prófétákat ugyanis egymás után felhasználta Isten. Jeremiás 6. fejezetének a 13. versétől. Mert a legfiatalabbtól a legidősebbig mindannyian mohón a nyerességre vágyakoznak, és a prófétától a papig mindannyian csalfasággal járnak el. Az én népem súlyos sebét könnyelműen, felületesen akarják meggyógyítani, vagy kezelni azzal, hogy azt ígérik, üdv, üdv, holott nem áll rendelkezésre az üdvösség. Megszégyenülten kell majd előállniuk, mert rémséges dolgokat követtek el, és mégsem szégyelik magukat egyáltalán, és nem ismerik a pirulást. Éppen ezért mindannyian elesnek, amikor minden elesik. Amikor számon kérem őket, pontosan akkor el fognak bukni. Így szólt az Úr. Emlékszem egy élményre egy úgynevezett prófétával kapcsolatban. Ez az ember prófétának adta ki magát, és azt mondta magáról, hogy szerinte Branham testvér valóban egy próféta volt, de vegyem mégis tudomásul azt is, hogy ő maga is próféta, és mint egy elhívott próféta meg akarja mutatni nekem, hogy hol és miben tévedett Branham testvér. Nos, mindannyian biztosak lehettek abban, hogy azután nagyon röviden, tömören és meggyőzően megmutattam én ennek a prófétának az ő saját tévegését. Mert a Bibliát ugye még egy kicsit magam is ismerem. Minden esetre, amennyiben itt meg van írva, hogy a próféták és a papok csalfasággal járnak el, akkor azokra a prófétákról van szó, mint a 400 volt, akiknek egy Zedékiás volt a főnökük, és akik azt állították, hogy így szól az Úr, pedig az Úr egyáltalán nem szól. Csak ott, ahol Isten ígéje valóban intéződött valakihez, ott szólt Isten, és ott van az így szól az Úr. És ahol Isten nem szólt, ahol az emberek összeállították a saját gondolatai gyűjteményét, ott mégsem helyén való az így szól az Úr kijelentése. Mindannyian tudomásul vettétek ezt, mondjam el még egyszer, csak ott, ahol Isten valóban szólt, mondott valamit, ott van az így szól az Úr, és csak ott helyén való a továbbítás. Ott, ahol az emberek otthon elgondolkodnak azon, mit fognak profétálni egy Isten tiszteleten, és összeállítják a saját ötleteik gyűjteményét, azok a proféták a szélnek a szolgái. A szél elragadhatná őket, és elvihetné őket valahova. Isten igazi, szava hihető emberei, az Úr szája, ő általuk szól. Hiszen ez így volt a kezdetektől fogva, és azok, akik a hamissággal foglalkoznak, azok mindenhol csak üdvösséget látnak. Itt is üdvösség van, ott is üdvösség van, és az üdvösséget hirdetik, ígérik, és az Úr azt mondja, ahol egyáltalán nincs üdvösség. Most milyen nagy lesz a csalódás, amikor ezek az emberek azt, amikor az embereknek azt mondták, itt is üdvösség, ott is üdvösség, és így tovább, és a végén kiderül a szörnyű végzet. Rusz testvér már elmondta, hogy nincsen üdvösség más névben, csak a Jézus nevében. Ahol ez a név nem válik ismerté isteni kinyilatkoztatás által az egész jelentősége, mint szabadító, ott hogyan történhetne meg a szabadulás? Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő üdvözíti az ő népét a bűneiből. És amikor ma azokról, sokakról beszélünk, akik az üdvösséget ígérgetik erről a népről, amelyben Isten üdvösség ajándékozta meg az emberiséget a többek között, az a bizonyos próféta is, akkor dühbe gurulnak, és néhány címmel és más névvel is megilletnek minket, és nem ismerik fel, hogy félre lettek vezetve. A Jeremiás 6. fejezetének 16. versétől szintén egy jól ismert íge. A Jeremiás 6. fejezetének 16. verse. Így szólt az Úr. Álljatok oda az útakra, és tekintsetek körül, és kutassatok, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről, hogy melyik az üdvösség útja, és azután járjatok azon. Aztán megnyugvást, vagy így megnyugvást találtok lelkeiteknek. Amen. Tekintsetek körül a régi ösvények után. Nos, tudjátok, mit teszünk mi? Nem nézelődünk mi sokáig jobbra-balra, hanem egyenesen visszatekintünk az őskereszténységre. Egyenesen a kezdetekre tekintünk vissza, és tekintetbe vesszük magunknak, mi volt ott. Az Úr volt az út, az Úr volt az igazság, az Úr volt az élet. Ahogy már olyan sokszor elmondtuk, az elején nem volt még keveredés, nem voltak hamis testvérek, hamis proféták, hamis tanítók, sem hamis gyakorlat a gyülekezetben. A legelején egy nagyon rövid ideig ugyan csak az igazi Istentől közvetített dolgok léteztek, és így lesz most is egy rövid időre a végén. Egészen a végén oda fogunk jutni, hogy a tisztátalan tisztátalan marad, a szent pedig egyre inkább megszentelődik. Aki kívül van, kívül marad, aki bent van, bent lesz. Meg fogjátok látni, hogy Isten még nagy dolgokat fog cselekedni az ő népe között. Nem marad nekünk adó semmilyen válaszával. Éppen ellenkezőleg minden szavára őrködik szava fölött, hogy végrehajtsa azt. Nem akarjuk mi arra kényszeríteni őt, csupán készen létben tartjuk magunkat, amennyiben eljön az az idő, hogy velünk és általunk is megtörténjen. A Jeremiás 8. fejezetének 8. és 9. verséből egy kép minden szobatudományos írástudókhoz intézve. A Jeremiás 8. és 9. verse. Hogyan meritek azt mondani, hogy mi bölcsek vagyunk, hiszen birtokoljuk az isteni törvényt? Igen, persze, de az írástudók hazug tolla hazugsággá tette azt. A bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csaptáva esve látják magukat, hiszen ők voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Miféle bölcsességük maradt még nekik? Hát nem ez az egész történet lényege? Mire jó az írástudó szobatudománya, a magyarázatok, az magabiztos gőg, hogy valamit tudnak, ha végül is mégis ezt kell mondani, hogy a bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csapdába esve látják magukat, hiszen ők maguk voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Miféle bölcsességük maradt még nekik? Ó, már hallom is az ellenvetést, de hiszen megvan nekik a Biblia, nekem is megvan a Biblia, mindenkinek megvan a Biblia. És André testvérünk azt mondta nekem, amennyiben egy Bibliában nincs benne az a bizonyos pecsét, az a bizonyos katolikus pecsét, akkor az, ami meg van írva benne, nem egészen helyén való. Egyébként elmondta nekem, hogy hány milliárdba kerül most a pápa látogatása Lengyelországban. Elmondta nekem, pillanatnyilag nem tudom pontosan, több milliárdba, felsorolta az összes állomást, az összes várost, és hogy mennyibe kerül egy oltár, amelyet ő aztán pár percre meglátogat. Ezek hatalmas összegek. De talán megemlékezünk a szegény egyházról. Nos, nem szeretnék ebből gondűzni. Ami urunknak nem volt, ahova lehajtsa a fejét. Kölcsön kellett venni egy nőstény szamarat, és annak csikóját, hogy azzal bevonulhasson Jeruzsálembe. És itt másfelől ez az ember, aki pompával, arannyal és drága kövekkel bőségesen fel van öltözve. Itt az áll írva, hogy a bölcsek megszégyenülve állnak majd elő, elképetten és csapdába esve látják majd saját magukat, hiszen ők voltak azok, akik elvetették az Úr szavát. Akkor miféle bölcsességük maradt még nekik? Szeretnék konkrét lenni abban, ami itt kifejezésre van juttatva. Előzőleg az Ézsaiás prófétából olvastunk, hogy az íge a látnokokhoz intéződött. Istennek voltak prófétái, akikhez intéződött az íge. Itt pedig egy olyan csoporttal van dolgunk, amely az írások szobatudományával dicsekedett. Persze ez valami saját jellegű ismeret volt, és ez a csoport szégyenkezve fog majd ott állni. Bölcseknek tartják magukat, de a saját bölcsességük fogságában vannak. Aztán az van mondva, hogy elutasították az Úr szavát. Akkor milyen bölcsességük maradhatott hát még? Szeretteim, röviden össze kell foglalnom. Aki ebben a nemzedékben nem ismeri el az isteni rendet és az üdvösség történetét Isten ígéjének ígéretei szerint, és nem tartja tiszteletben azt, amit Isten tett. Legyen annak orosz, német, angol, francia, görög vagy arámi bibliája, bármiféle biblia, mindenféle bibliával rendelkezhet, mégsem fogja megérteni, miről van szó. Istennek vannak látnokai és prófétái, akiknek kinyilatkoztatta az ő ígéjét, nem azért, hogy valamit hozzáadjanak, hanem hogy kinyilatkoztassa azt, ami megvan írva, és a gyertyatartóra legyen állítva. Mindenki, aki elhalad mellette úgy, hogy nem veszi figyelembe, aki ma bölcsnek tartja magát azon a napon, amikor minden összeomlik, ami nem vetette magát alá Istennek, és minden fogságba esik, ami ugyanabba a kategóriába tartozik. Fel fogja ismerni akkor, hogy nem volt bölcs, hanem valóban bolondá vált. Itt meg van írva, hogy elvetették ugyanis az Úr szavát. Nem úgy van, hogy a Bibliát dobták volna el maguktól? Megkérdezhetitek te az egész katolikus egyházat. Persze volt egy hosszú időszak, amikor tilos volt a Biblia olvasása, de ma megkérdezhetitek bármelyik egyházat, bármelyik keresztény közösséget. Ismertek-e valakit is, aki eldobta volna a Bibliát? Nem. De sokan vannak, akik elvetik a bibliai, prófétai ígét, és kifogást keresnek, ürügyet találnak, hogy ne kelljen alkalmazkodniuk az isteni rendhez, és a saját gőgüket a halálnak kiszolgáltatni, és így eltemettetni magukat. Mások azt mondják, és megkérdezik tőlük, vajon valóban átélték-e Istent? Ezeket az embereket komolyan meg kell kérdezni, hogy átélték-e ők maguk Istent. Jól megértettük-e ezt az ígét? Isten elrendelt az új szövetségi gyülekezetbe is apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat és evangélistákat. És mire rendelt el őket? Azért, hogy a gyülekezet felkészüljön, és eljusson az egységes hithez és az Isten fiának felismeretéhez, és átélje Krisztus férfikorának teljességet. Mi történik hát tehát azokkal a testvérekkel, akik elutasítják ezt a szolgálatot, amely a tökéletességre jutáshoz szükséges? A maguk módján tesznek, amit tesznek. Azt mondják, úgy csináljuk, ahogy mindig is csináltuk. Hallottátok már ezt a szójárást? Megmaradunk a régi módszereknél. Nem igaz? Így csináltuk már mindig is, így csinálta a nagyapám is, és neki is jó volt, és nagymamám is részt vett benne. Alvás közben, ugye? Mert bólintott, nem igaz? De így nem fog menni. Még ha ezt a mondat most kissé könnyedén is hangzott. Így nem fog menni Istennél. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül Istent. Éppen ellenkezőleg meg lesz kérdezve, miért köveztétek meg és üldöztétek a prófétákat és az Isten által küldötteket? Én küldtem el őket, én beszélni akartam veletek, ti pedig tovább mentetek a saját útjaitokon. Ó, ha a prédikátorok tisztában lennének Isten tervével, és allávetnék magukat nekik, meghajolnának, és azt mondanák, Uram, hadd találjam meg én is a helyemet, azt a helyet és szolgálatot, amelyet elrendeltél nekem. És hadd találjam meg. És azután nem csupán az evangéliumokból olvasnak fel, és magyaráznak el néhány részt, nem lesz sok hangulatos térbeli kialakítás és időtöltés, hanem az Úr szava kerül majd a gyertyatartóra állítva. De, ahogy mondja az írás, amennyire elvetették az Úr szavát, miféle bölcsességgel maradtak volna még meg. Ugyanez vonatkozik mindenkire, aki manapság elutasítja az Úr kinyilatkoztatott szavát. Mondjátok meg őszintén, milyen bölcsességük maradt még ezeknek, ha elutasítják az isteni bölcsességet, amely nyilvánvalóvá lett, és ragaszkodnak az önmaguk által kialakított, már hagyományossá vált bölcsességükhez, ugye? Annyi minden esetre világosnak kell legyen, hogy ami generációk óta hagyományosan és folyamatosan történt, az nem feltétlenül felel meg a legújabb ismereteknek, nemhogy bibliai szempontból is helyes lenne. Mindenkinek szüksége van egy felülvizsgálatra, és ez mindenkinek nagyon-nagyon jót tenne legyen, hogy Isten megáldja ezeket a szavakat mindannyiunkban, és mutassa meg nekünk még egyszer, hogy vannak félre sikerült fiak, olyan fiak, akik nem az Úr ígéje szerint élnek, nem igazodnak azután, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Fiak ők ugyan, nem lehet megtagadni tőlük az Isten fiaiságot. Nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem vagytok hívők, hiszen énekelnek az Úrnak, még nyelveken is beszélnek, dicsérjük őt, hálát adnak neki. Mindent úgy csinálnak, hogy Izrael népe is tette, és ugyanakkor elutasították Jánost, aki el volt küldve hozzájuk, azután a Mesiást is, és nem ismerték el őket. Fiak ők ugyan, de ahogyan a Biblia mondja, félre sikerült, ellenszegülő fiak. És ezek arról ismerhetőek fel, hogy ki kezdenek a látnokokkal. Nem az evangélistákkal, nem a tanítókkal, nem a prédikátorokkal, hanem egyenesen a látnokokkal. Egyenesen a célpont, már is a látnok, a próféta. Nem szabad neked látnod semmit. Nem szabad prófétának lenned. És akkor természetesen kijelentik, ő voltaképpen nem is igazán próféta, mert ha azt mondaná, hogy ő próféta, akkor ugyanis hallgatniuk kellene arra, amit Isten általa mond. Így hát újra és újra kifogásokat keresnek, új kisiklási lehetőségeket. De eljön az a nap, amikor minden össze fog omlani, ahogyan a tegnap hallottuk, amikor a hazugság védő burka, az a teljes tetőszerkezet, amelyet saját házuk fölé emeltek, amikor az mind összeomlik, és aztán nyilvánvalóvá válik, mennyire szükséges volt hallgatni arra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. És Istennek kezdetektől fogva voltak, és mindvégig is lesznek szolgái és hírnökei. Őszintén megmondom nektek, hogy bolond lennék, ha szemtanújaként és fültanújaként annak, amit Isten ebben a nemzedékben tett, elmennék mellette úgy, hogy ne vegyem figyelembe. Ez egyszerűen lehetetlen, számomra lehetetlen, de sokan mások mégis elmennek úgy, hogy nem veszik figyelembe. És amikor hallom, ahogy Branham testvér tanúskodik, ez mindig annyira tetszik nekem, hogy a csontjaimig hatol. Amikor arról beszél, hogy az Úr angyala akkor hogyan mondta neki, ahogy el lett küldve keresztelő János Jézus Krisztus első eljövetel előtt, úgy leszel elküldve te is egy íge üzenettel, amely előfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének. A hírnök ugyan elvétetett, az íge üzenet azonban ránk maradt, nevezetesen a teljesen kinyilatkoztatott íge hirdetése, Isten teljes tanácshatározatának közhirdetétele. Ez magában foglalja mindazokat a kinyilatkoztatásokat, amelyekkel az Úr kegyelemből megajándékozott bennünket. Aki elhalad emellett az Isten által elrendelt ebben a prófétai korszakban a szükséges szolgálat mellett úgy, hogy nem veszi figyelembe, az elhalad Isten és az ő végzései mellett. És az Isten ígéje szerint be kell legyen sorolva az engedetlen és félre sikerült fiak kategóriájába, akik már mindig is a látnokokra és a prófétákra pályáztak, és egyszerűen csak el akarják hallgattatni a látnokokat a prófétáknak, pedig azt mondják, megálljatok, hiszen mindenünk megvan. Észreveszitek-e, milyen pontos az Isten ígéje, ne bajlódjatok velük. Így van megírva, hogy az Úr a bölcseket a bölcsességükben fogja elfogni. Elmennek innen, olyan bölcsnek tartják magukat, hogy a hátuk már-már hátizsáknak tűnik, annyi bölcsességet hordoznak magukon, és nehezen cipelik is azt. És az üdvösség Ura megvetően kineveti őket, és szívesen utánuk kiáltana, amennyiben csak egy parányi isteni bölcsességetek is lenne, felismernétek azt, amit én tettem. Mindannyian elhisztek-e, akkor mondjátok amen. Ennek alapján mindig felismerhető volt, hogy az emberek a saját idejükben felismerték-e, mi szolgálja a békességüket. A többi időszakokat mindannyian jól meg tudjuk ítélni. Csak hogy nekünk a mi időnket kell megítélnünk, fel kell ismernünk a mi időnk jeleit, el kell fogadnunk az íge üzenetet, amelyet Isten küldött nekünk a mi időnkre szabva. Mert mi most élünk, és Isten most szól hozzánk, és velünk fogja véghez vinni a tökéletességre jutást. Szükségünk van arra, hogy meghallgassuk, amit a látnokok és a proféták mondtak, ami az Ó és Új Szövetségben meg lett írva, és ami napjainkban újra a gyertyatartóra lett állítva. A csodálatos az egészben az, hogy Branham testvér egyáltalán nem tett hozzá egyetlen dolgot sem a Szentírás végleges tanúságtételéhez. Ez az isteni küldetés bizonyítéka, hanem a Szellem kinyilatkoztatással által feltárt az abban elrejtetteket, és azután a gyertyatartóra állította. És nem merjük messziről sem azt mondani neki, látnok, ne láss, vagy proféta, ne profétálj, hanem így mondjuk, vagy ezt mondjuk, Uram, szívből szeretném megköszönni, hogy kegyelmesen ránk tekintettél, és hogy egy olyan prófétai szolgálatot, egy olyan látnokot küldtél nekünk, mint János is volt, aki a Pátmos szigetére lesz száműzve, így cselekedett Isten ezekben a napokban. Én tudom, és én elhiszem. Hiszem és tudom, mert ez összhangban van Isten igéjével. És ezért mindannyian igent és amment mondhatunk el arra, és nem tartozzunk, és ne tartozzunk a makrancos, ellenszegülő önfejűekhez, és félre sikerültekhez, az engedetlenek és a lázadók közzé, hanem azok közzé, akik alávetik magukat, akik számára kinyilatkoztatott ég kinyilatkoztatássá válik, és akik részesülnek abban, amit Isten napjainkban cselekszik. Szeretnék egyszer olyongani örömömben, hiszen szívem telve van hálaadással. Magasztalni szeretném az Urat, az ő jóságáért, az ő kegyelméért és irgalmasságáért, amiért így hozzánk lehajolt, és az üdvösség napján megmutatta nekünk az üdvösség útját, és az isteni üdvüzenetet újra a gyertyatartóra állítatta. Hiszen abban az előnyben részesültünk, hogy Isten üdvösségét megtapasztalhattuk. Őt, az élő Istent illeti a dicsőség és a megtiszteltetés. Még mindig kihatással van rám, hogy aki elutasítja az ő ígéjét, az ő is elutasítja. És mivel marad azután még igazán? Egy fej, telve tudással és ismeretelmélettel, semmi más. És ez lehet nagyon szépen festett és díszített, de ennek a bölcsességnek vége lesz. Legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, szóljon hozzánk, és mutassa meg nekünk eme korszak komolyságát. És minél hamarabb oda szenteljük magunkat teljesen Istennek, annál jobb. Az Úr áldjon meg minket, és legyen mindannyiunkkal. Amen.